Kedves gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ézsaiás próféta könyvének a 6. részéből az első verstől olvasom, felállva hallgatom. Amely esztendőben meghalt Uziás király, láttam az urat ülni magas és felemelt székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel arcát fedte be, kettővel lábait fedte be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtók küszöbei, a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a király, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról, és érintette a számat azzal, és ezt mondta, imé ez illette ajkaidat, hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett, és hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megyen el nélkülük, én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet, és mondta, menj, és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lesz ez, Uram, és mondta, míg a városok pusztán állanak, lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön, és ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is, de mint a terpentin fának és cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent maglészen. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, amikor valaki elkezd Bibliát olvasni, akkor elfogja egy olyan tehetetlen érzéset, hogy fog ő ezen túljutni. Körülbelül 1000 év anyaga van összegyűjtve a Bibliában, több mint 40 szerző műve ez, egy antológia, hol fogjunk hozzá és hogy értsük meg. Már hónapok óta Hamiddal, az én nagyfiammal olvassuk a Bibliát, Évával, Hamiddal minden reggel, elolvassuk az útmutató igéit, akkor imádkozunk, utána külön Hamiddal én elolvasok egy Zsoltárt, hogy én nem vagyok itt Éva, ugyanúgy Hamiddal, már a 123. Zsoltárnál járunk, jelentem, ez azt jelenti, hogy 123 nappal ezelőtt kezdtünk körülbelül olvasni a 119. Zsoltárt, azt hosszabban olvastuk el, és olvasunk egy fejezetet az evangéliumból, már a 4. evangéliumot olvassuk, és annak is a végén járunk, tehát elolvastuk már Márkot, Lukácsot, János evangéliumát, és most Mátéval fejezzük be ezt a sort, utána az apostolok cselekedeteiről szóló könyv fog következni, és a Tórából is olvasunk mindig egy szakaszt, egy fejezetet, és azzal is, hát rövidesen talán végezni fog. Na, de amikor valaki nekifog a Biblia olvasásnak, és nem egyszerűen csak azért teszi ezt, mert röstelli, hogy mondjuk irodalommal foglalkozott bölcsész, és sosem olvasta el módszeresen a Bibliát, neki fog, és kezdetben kicsit szenved, mert át kell rágnia magát. Hát nem mindig van benne olyan csodálatos költői szakasz, mint Ezékielnek mondjuk a Csontok völgyében tett látomása, vagy a 23. Zsoltár, vagy József története, nem csak ezek a novellák és költemények vannak a Bibliában. Szóval, amikor nekifog, és azt mondja, hogy szeretnék belőle személyes üzenetet is kapni, akkor azt szoktuk mondani, vagy én is másoktól átvéve ezt mondom, hogy hát figyelj három dologra. Ugye ez az alapkönyv, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Nem jó, ha a saját fantáziánkra támaszkodunk, mert abban mindenféle van és kavarog. Tehát ha valaki anélkül, hogy engedné, hogy a Biblia hasson rá a saját kútfejét kezdi meregetni, hát elég iszapos lesz az a víz, az a vödör. Ez az alapkönyv. A Biblia az alapkönyv. Kezdjük el olvasni, majd meglátjuk. És akkor egészségére annak, aki tüsszentett. Az első dolog, amire figyelünk, hogy mit mond nekünk Istenről magáról, aki kijelentést adott önmagáról, és akit mi nem leplezhetünk le, nem kutathatunk ki magunktól, mert ő nem teremtmény. Mindent kikutathatunk és megérthetünk, amihez van eszközünk, módszerünk, ami teremtmény. De Istent nem tudjuk kikutatni. Ráadásul ő egy bujócskát is játszik velünk. És ugyanúgy, ahogy ebben a játékokban az ügyes játékos kis apró jeleket rejt el, hogy oda lehessen ő hozzá találni, különösen a kicsikkel játszunk. Mert a cél nem az, hogy elbújjak örökre, hanem hogy a rátalálás élményét átéljük. Ezt játsszuk a bujócskában is gyerekként. Aztán felnőttként elfelejtjük, hogy átalakul, két ember szerelmében, kapcsolatában is van ilyen bujócska, elfutok, hogy fuss utánam, megnézem, hogy keresel engem, hiányzom-e, akkor is szeretsz-e, hogyha pokollá teszem az életedet, ha elküldelek, most nem mondok meg, hogy hova szoktuk egymást küldeni, de hát még akkor is az elvben jó hely lenne, egy születésünk előtti állapot, akkor sem megfelelő ilyen dolgokkal magdalkozni, de ha én ilyen goromba vagyok, akkor vajon szeretsz-e még engem annak ellenére? Hányszor érezzük ezt gyerekeknél az iskolában, hogy pokollá teszik az életünket. Most éppen Tisza Szent Mártonban voltam egy évzárón is, ballagtak a nyolcadikosok is, oda súgta nekem az egyik tanár, hogy ott az a bal szélen álló fiú két hónappal ezelőtt még úgy nézett ki, hogy ki kell csapni az iskolába. De hát valahogy kitartottunk, és nézd meg, hogy milyen szépen összeszedte magát, és végül valahogy el tudtunk jutni oda, hogy elballagott. Miért tette pokollá tanárai életét? Miért tesszük mi pokollá Isten életét? Miért van az, hogy bennünket is sok-sok furcsaság ér? Nem értjük az örökkévalót, és mégis valahogy mindig minden oda vonz. Az is, amikor dühötten kijelentjük, hogy nincs. Hallottam olyat, aki azt mondta, hogy Istennek Auschwitz után az egyetlen mentsége az, hogy nincs. Na most, érdekes gondolat ez, de aki szenvedéllyel tagadja őt, az valójában benne van az ő különös szerelmi vonzalmában, amiben van halálos szeretet és van halálos gyűlölet egyszerre. Szóval mit tudunk meg Istenről? Mert ő kijelentést ad nekünk, ebből ki annyit, amennyit kóstol és elvesz. A másik dolog, ami fontos, döntően fontos, hogy tudunk-e meg valami újat önmagunkról. Mert természetesen azt hisszük, hogy mindent tudunk magunkról. De hát nem tudunk, a rólunk való kép sem igazán eredeti, ha belenézünk a tükörbe, van ez a mondás a szeretett himnusz a végén, hogy tükör által homályosan látunk. Nagyon jó mondat. Mert ez arról szól, hogy nem a teljes valóságot látjuk. Egyébként engem megdöbbent mindig, amikor látok magamról egy, mondjuk egy filmfelvételt, amin mozgok, beszélek. Nem rokon szembes nekem az a Pali, akit én ott látok. Nem úgy látom, mint a tükörben, meg pláne nem úgy, ahogy engem a másik ember lát. Beszéd közben, működés közben, vagy csak úgy egyáltalán. Meglep, hogy rokon szembesnek talál. Vagy kicsit az is meglep néha, hogy annyira ellenszembesnek talál. De talán jobban ismer, mint én magamat. Kívülről. Tárgyilagosabban tud megítélni. De mit mond rólam Isten szent ígéje, ez a tükör, ez a külső szemlélő, valaki, aki nem ellenségem. Mond-e rólam valamit, amit vagy elfogadok, vagy tiltakozom ellene, vagy egy idő után hajlandó vagyok gondolkozni rajta, és kritika alá venni az életemet, hogy jobban megismerjem önmagamat. És harmadszor, ez a szent szöveg ösztönöze engem valamire. Hogy csináljak valamit? Hogy jobban felismerjem, hogy mi az életemnek az értelme, ha ez megérthető egyáltalán. Mi végre vagyok itt? Játszom, eszem, iszom, közlekedem, találkozom emberekkel, akikkel jó együtt lenni, de közben telik, nagyon telik az idő, forog le az orsóról a fonál, és a végén ott ülök, Istenem, kiúztam már egy sereg gondolatot, amit hajdan, fölírtam, hogy ezt meg akarom valósítani, nincs rá idő. Miért vagyok, voltam itt, ezen a világban? Nem jó, hogyha aztán ott, amikor már nem is tudok másokkal beszélni, akkor arra jutok, hogy hát ha most kezdhetném ezzel a bölcsességgel, mennyire másképp élnék, mennyire megbecsülném jobban azt az időt, amit kaptam, mert milyen érdekes volt az én életem. Nos hát, itt van előttünk egy fejezet, Ézsaiás proféta életének egy döntő pillanata, talán papi családból származott, ez a kiválóan művelt férfi, irodalmilag is fantasztikus, ez a trilógia, Ézsaiás könyvének trilógiája, csemege azoknak, akik szeretik az irodalmi finomságokat, és ez a fejezet maga is nagyon-nagyon szép és érdekes. Ugye azzal kezdődik, hogy Uziás király halála évében történt mindez, nekünk semmit nem mond Uziás király, annyit tudunk a Királyok és a Krónika könyvéből többet, hogy egy nagyon hosszú ideig uralkodó király volt, 16 évesen kezdte, és 52 évig uralkodott. Ugye vagyunk úgy, hogy az uralkodók uralkodásának 7 évéből is elég már, de hol van ez az 52-höz? Reméljük, hogy hamarabb vége lesz. Na most ez egy istenfélő király volt, aki nagyon jól kezdte. De aztán egyszer csak hirtelen bélpoklos lett. És azért lett bélpoklos, mert nem volt neki elég az a hatalom, amit Isten neki adott. Megvolt a maga helye az adminisztrációban, a kormányzásban, de ő bele akart nyúlni az egyház életébe. Tehát azt is ő akarta kitalálni, hogy működjék. Most egyházat mondtam véletlenül, de ugye ez egy keresztény fogalom, nem volt egyház. Ment és füstölögtetett az oltár előtt, és rászólt a főpap, hogy kedves király, ez nem a te asztalod. Válasszuk el az egyházat és az államot. Már megint olyan fogalmat mondtam, ami nem itt van benne először a Bibliában. Ne folj bele ebbe, ne vedd át ezt a szerepet. De miután nem lehetett hatni rá, Isten megverte bélpoklossággal, ki kellett menekülnie, mert a bélpoklosokkal nem tárgyaltak, hogyha ez a betegség volt, nem lehetett gyógyítani, akkor őket elkülönítették az emberi közösségre, egy pária lett, kiközösített személy lett, megmaradt a hatalomban, féltek tőle, de egy idő után a fia kezdett uralkodni helyette, egy csendes, jóra való személy volt. Szóval abban az évben, amikor meghalt 52 év után ez a bélpoklos király, és akkor ezt most azért mondom, mert benne vagyunk a történelemben, és én kapok joggal kritikát gyakran, hogy kicsit többet politizálok itt, vagy utalgatok a mára. De nem lehet nem megtenni. Lehet, hogy másképpen kellene, és az nem én volnék, valaki másnak másod kéne. De mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy mi nem a 3000 évvel ezelőtti történelmi szituációban akarjuk megtalálni a magunk hívő helyét, és azt mondani, hogy ha 3000 évvel ezelőtt éltem volna, akkor én így és így álltam volna hozzá Uziás királyhoz, vagy az ő helyében a dolgokhoz, hanem hogy mi van ma. Szóval abban az évben, itt és most, ez az abban az évben hangsúlyos itt, abban az évben, amiben vagyunk, amiben fordulat van, amiben cselekedni lehet majd, de itt ezt most félretesszük, és a harmadik pontunknál térünk erre vissza, mert azzal folytatódik a történet, hogy van egy látomása Ézsaiásnak, ilyet nem látott még. Templomban van, jobban szeretnék, ha nem a templomban lenne a látomása, de a Békás megyeri templom is alkalmas arra, hogy valamint megakadjon a szemünk. Nekem például azon, hogy egy szőlőkacs elindult, itt pedig nincs is ide egy madzag kifeszítve, és még tartja magát fűt, lehet, hogy nem lesz rajta, de ez megütött engem, és gondolatokat ébresztett bennem, amikről most nem akarok beszélni, mert akkor elvinném. Elvinném a mai igehirdetésnek a fonalát. Szóval ott vagy a templomba, aki olvasta Ulickájának a Dániel Stein Tolmács című könyvét, az tudja, hogy ővele is ez történt, a háború alatt betévedt egy templomba, és ott egy egyedi, megmagyarázhatatlan élmény érte, ami nem mindenkinek a templomban jön össze. De a templom az a hely, ahol ilyen lehetséges. Felnézünk egy ablakra, és nem csak azt állapítjuk meg, hogy régen volt megpucolva az üveg, mert az nem olyan nagy üzenet, de valamit üzen az Úr, ott, ahol vagyok. És mit látott meg Ézsaiás? Nem egy rámeredő szemet, amitől porrá lett, mert Isten, ha ráveti valakire a szemét, akkor ez történik, hanem látta az Úr palástjának a szegélyét. És csak idős rövidsége miatt is említem, hogy az öltözék, ami papi palást, ami csengettyű volt, gránátalma volt, aminek pereme volt, ami azt az üzenetet hordozta, hogy irgalmasságot kell gyakorolnunk. Nem véletlen az újszövetségi történet, amikor a gyógyíthatatlan beteg asszony a palásnak a szélét érintette meg, mert a palás széle hordozta azt az üzenetet. Szent az Úr, és gyógyító hatalma van, kis imasállam, amit itt időnként szoktam használni, azon is van egy csík a szélén, amire rá vannak héberül ezek a szent gondolatok írva. A palástját látta az Úrnak, és ez is elég volt az ő számára, de folytatódik a dolog, angyalokat látott, olyan lényeket, formákat, mint amilyen a Fridláda tetején volt, ezeket hallotta, Isten dicsőíteni, szent a seregek ura, megrendült a ház, az ajtók szegletei, hatalmas élmény volt ez, és maradjon akkor ennyi az Úrról. akkor is, ha nem mindenkinek ugyanaz jön be. Nem mondhatja senki, hogy majd akkor hiszek benne, ha itt a templomban is van legalább egy olyan palást, ami betörti a helyet, hogy elkezd mozogni a ház, megrendülnek az ajtók, és megjelennek a szeráfok hat szárnyal, mert kettővel lebegnek, kettővel a lábukat takarják be, és így tovább az arcukat is kettővel be. Ha nem lesz ilyen, akkor nem fogok hinni az Úrban, mert az Úr nincs kötve ehhez a képhez. De annyi biztos benne, hogy jelen van, és láthatóvá lesz, és az én számomra is láthatóvá lehet egy adott pillanatban, és Jézusnak a megjelenése is, így mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ő Isten dicsőségének a kép más, mint egy égből hullott fénykép lenne. Valami, ami teri találat, valami, ami Istenről mást mond, mint amit én a saját fantáziámból elképzeltem, és meg vagyok rendülve attól, hogy részese lehetek ennek az érintésnek. A második dolgunk, hogy mi az, amit megtudok magamról. Én, aki itt vagyok a templomban, aki éppen imádkozom, az első dolog, ami eszembe jut, hogy hát mocskos módon szoktam kifejezni a gondolataimat. Nem is idézem ezeket a szavakat, hogy mik azok, amik eszünkbe jutnak, amikor úgy tapasztaljuk, hogy a történelem zajlik körülöttünk, és akkor úgy megállunk, és széles terpezben veszünk egy mély lélegzetet, és elkezd belőlünk úgy előjönni a gondolat. És azt mondja Ézsaiás, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok. Csak beszélek, káromkodok bűnben, de mire visz ez? Nem erre adta Isten nekem a szót. Arra adta, hogyha nincs mondani való, nehogy használjam, fecsegjek, vagy pletykáljak, vagy hamis tanúbizonyságot tegyek fele barátom ellen, mert hatalmas a szó, élet-halál múlhat rajta az én tanúskodásomon, és azon is, hogy tanúskodom-e az Úrról megfelelő módon, vagy hallgatok az adott pillanatban, és ez azt jelenti, hogy amikor tapasztalok valamit, ami nem jól megy, szóltam-e, és úgy szóltam-e, hogy annak van súlya, annak van üzenete. Jaj nekem, nem erre használtam a szavaimat. Na most, hogy mit jelent megtérni? Hogy mit jelent az, hogy én bűnös és elveszett vagyok? Mit jelent valaki számára, akinek a szó az eszköze? De mindannyian így vagyunk ezzel. Ne becsüljük alá, ne mondjuk azt, hogy csak szószólóink, képviselőink, irodalmáraink és mások azok, akik számon kérhetők azon, hogy mit mondtak. A piacon is lehet szólni, sőt, sokkal érdekesebb, mint az, ami az ésben megjelenik. Szóval, jaj nekem, mert nem tudok beszélni, nem jól beszélek, és nem azért, mert nincs rá képességem, hanem megalkuvó vagyok, gyűlölködő vagyok, alkalmatlan vagyok bármire, vagy nagyon is földhöz ragadt módon gondolkodtam földi királyokban egy poklos, hát félig jó és egyre jobban elromló Uzziás királyban itt a deportálás küszöbén, mert ez lesz a kimenetele itt a történetnek. Ugye erre fut ki aztán maga a szöveg, hogy jaj, hát ha 10% megmarad, az is jó. Tessék megnézni, mennyien jöttek vissza vidéki településeinkre Auschwitz után az emberek. Nem hiszem, hogy 10%-nál többen. Szóval Ézsaiás szó szerinti üzenete van ott abban, de most csak még én rólam, egyelőre az én szavaimról. Ezt tudom meg magamról egyfelől, másfelől azt, hogy azonnal küld ezek közül a megbámult szeráfok közül az Úr olyanokat, akik a fogóval, a mindig égő oltárról levesznek egy parazsat, és azt odanyomják Ézsaiás szájához, ez látomás, persze, ha odanyomnák, akkor megégne a szája, de jelképes üzenete ez arról, hogy az Úr az, aki megbocsáthatja bűneinket. Az Úr az, aki megtisztíthatja az ajkunkat. Nem tudunk megváltozni. Annyiszor akartuk már. Aztán elengedtük a dolgot, vállat vontunk, és azt mondtuk, hogy más se. És nincsenek értelme. De ezt is megtudtuk, hogy az Úr nem mond le rólunk, és azt akarja, hogy meglegyen tisztítva az, ami megrohadt szánk, és hirdeti nekünk, hogy hamisságod eltávozott, bűnöd elfelejtetett, elfedeztetett. Isten az, aki eltávolíthatja, elfedezheti. És mit tudok még meg ez a harmadik dolog? Az Úr azt kérdezi, valakit kéne küldeni. Isten megoldhatná tőlünk függetlenül. Hát az őskáoszban is megszólalt, aztán rend lett, virágok, emberek, és így tovább. De a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, szájról szájra, embertől emberig, mert Isten küld bennünket, és nem a magunkét szóljuk immár, ha ő megérintette a szánkat a farással. Menj, mondd neki! Na most, ami itt utána van, az nehezen érthető szöveg, de hadd fordítsam valamennyiünk nyelvére. Módszer kérdése az, hogy valamit rá akarunk valakit beszélni, vagy le akarjuk őt róla beszélni. És itt erről van szó. Ez a módszer. Ne nyújj hozzá. Valakinek, gyereknek megmondják, hogy van a szekrény tetején egy doboz, amit neki tilos megnézni, és mi fog történni? Mi lesz? Hát mihelyt elmegyünk otthonról, első dolga lesz, hogy föláll egy székre, és megnézi, hogy mi van a dobozban. Menj, mondd meg nekik, hogy ti most ne figyeljetek ide. Ez nem rátok vonatok. Menjetek el. Játszatok. Ez nem rátok tartozik. Én most valami olyat mondok, amit ti nem hallhattok. Hát mindenkinek akkorára fog nyúlni a füle, mint a csacsi itt hátul a kertben, és borzasztóan fogja érdekelni, hogy mi az, amit én nem hallhatok. Az a kedves asszony, akinek az alkoholista férje, cimboráinak azt mondta, hogy az ő felesége egy csodálatos ember, sose haragszik rá, két társa nem hitte, és hát elmentek éjjel egykor, mert azt mondta a férfi, hogy ha én kiugrasztom az ágyból, és azt mondom, hogy asszony főz kávét, akkor zokszó nélkül fogja tenni, és elmennek megnézni, hogy létezik-e ilyen asszony, akiről nem lehet férfi körben egy korsó sör mellett megállapítani, hogy minden bajnak ő a forrása. És hát elmennek ezzel az emberrel, és ez történik, hogy patogó hangon rászól a férfi az alvó feleségére, hogy kelj fel, főz nekünk kávét, és azt, hogy minden zokszó nélkül kicsit rendbeszedi magát, pongyolát vesz, és megy kávét főzni. És az atyafiak zavartan kérdezik, hogy miért csinálja ezt. És azt mondja nekik az asszony, hogy az én férjemet nem érdekli az, ami nekem fontos. És nagyon szomorúan tudom, hogy neki nincs örök élete, mert neki ez nem érdekes. Nincs örök élete, és mivel csak ez a rövid földi élete van, én ez alatt mindent meg akarok neki adni, ami neki fontos és jó, és nem haragszom, nem vitatkozom, nem zsörtölődök vele, legyen boldog, legyen nagyon boldog, mert nincs neki örök élete. És nem érdekli őt ez a dolog. És hát aztán ugye a kávé elfogyasztása után két cimbora eltávozik, és életében először évek után megkérdezi ez az ember, hogy mi nincs nekem? Mi az, ami nincs nekem? És megindul egy beszélgetés ennek nyomán. Szóval ne figyeljen ide senki, mondom én, aki nagyon alaposan meg van győződve arról, hogy Isten nincs. Amit látunk, az csak egy palást, valaki ott felejtette, függöny helyett használja, az nem az Úr palástja. kérubok nincsenek, szúnyogok röntösnek itt, azok nem kérubok, és csípnek, nem a parázs érinti a számot, hanem szúnyogcsípés. És ne figyeljenek ide azok, akik nem akarnak az Úrban hinni. Menj el és dugd be a fülüket. Mondd nekik azt, hogy ti ne figyeljetek most, amikor az Úr cselekszik. Halván halljatok és ne értsetek, ne foglalkozzatok ezzel a dologgal. Kövérítsd meg a nép szívét, szemeiket kend be, ne lássanak, meg ne térjenek. Mint ahogy Mózesnek mondja az Úr, állj félre! Egy pillanat alatt elpusztítom őket, nem lehet velük bírni. És Mózes elkezd könyörögni, hogy Uram, mit fognak szólni a pogány népek? Hát lejáratod magad. Mit fognak szólni, hogyha azt fogják mondani, hogy csak arra volt hatalmat, hogy kihozz őket Egyiptom földjéről, de arra már kevés voltál, hogy be is vidd, Uram, gondold meg ezt. És akkor az Úr azt mondja, hogy na jó, ha te mondod, most, hogy szóltál, hajlandó vagyok ezen elgondolkodni. Szóval nem jutott eszünkbe még, hogy amit oly fennen ölelünk magunkhoz, a személyes ateizmusunk is arról szól, hogy az örökkévaló azt mondja, hogy jó, ne higgyél. Nem kell. Összetéveszted a vallásossággal a hitet, személyes meggyőződést, összetéveszted a hiszékenységgel. Ne higgyél, nem kell, ne figyelj oda, dugd be a füled, menj félre, mert hátha ezen közben valakiben támad gondolat mégis, és megért valamit Istennek abból a reménységéből, hogy még a elfűrészelt fa, amikor a 10% is elveszett. Igen, ismerjük mi az akácfánál elsősorban, hogy tövénél elvágjuk, és jövőre már van egy bokrunk. Nem lehet kiirtani. Valakit láttam, aki borzalom gázolaj, furt bele a rönkbe egy lukat, és elkezdett gázolajat önteni bele, de a szélén akkor is megjelentek a hajtások. Nem lehet elpusztítani. Így teremtette Isten, hogy üzenjen rajta keresztül nekünk, hogy ez a tövéig levágott, félreállított, ne figyelj oda életünk, akkor is, azért is előhozza majd az élő hajtásokat, amik Isten szeret, irántunk való szeretetéről szólnak, és arról az odakötöttségünkről, amit nem tud semmi elrontani, elszakítani. A cél nem az, hogy a szívünk megkövéredjen, ne értsünk, ne lássunk, ne halljunk, hanem hogy azért is mutassuk meg, hogy azért is nyíljon meg a szívünk, jöjjön a szomjúság, és betöltesse az életünket az Úr, és megértsük, hogy hihetetlenül nagy dolog, hogy itt voltunk, itt lehettünk a Földön, mindannyiunkat áldjon meg az Úr ebben. Amen.